Most folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál továbbra is Szabó Gergő, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. 2013-ban és 2014-ben Magyarország tölti be a Visegrádi csoport és a közép-európai kezdeményezés elnöki tisztét. A kormány főbb céljairól és a közép-európai év fontosabb lehetőségeiről is beszéltek a felszólalók a külügyi intézet konferenciáján.
Erősíteni kell a belső kapcsolatokat, együttműködni a társadalmi felzárkóztatásban és képviselni a közös érdekeket az Európával kapcsolatos vitákban. Ezek a főbb célok 2013-ban és 2014-ben, amikor Magyarország tölti be a Visegrádi csoport és a közép-európai kezdeményezés elnöki tisztét, mondta Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára.
A belső térségi kapcsolatok erősítése, a közlekedési, az energiaszállítási kapcsolatok épp úgy, mint a szakmai és a kulturális kapcsolatok erősítése, befogadás és az együttélésnek a gondolatát, és közös érdekeink képviseletét, Közép-Európa globális láthatóságának az erősítését.
Prőle Gergely, helyettes külügyi államtitkár arról beszélt, hogy a belső kapcsolatok erősítése a magyar visegrádi és KEK elnökség leghasznosabb célja, mert a korábbi természetes kereskedelmi útvonalakat újjá kell éleszteni.
Érezhető Európa szerte egy bővítési fáradtság. Az a nyitottság, ami korábban megvolt a déli kelet-európai térség iránt, ez lankadni látszik. Hogyha számunkra tartósan fontos a kontinens stabilitása, hogyha akár munkaerőpiaci szempontból tekintünk a kontinens fejlődésére, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez a bővítési fáradtság tartósan érvényesül.
Németh Zsolt hangsúlyozta, a térség politikában fontos szerepe lesz a multilaterális együttműködésnek, a kétoldalú kapcsolatok és a térség érdekeinek képviseletében.
A térségpolitikának a harmadik dimenziója a térséggel kapcsolatos érdekek képviselete, harmadik külső partnerek, tehát a térségen kívüli országok és nemzetközi szervezetek irányában.
Minél távolabb megyünk, annál fontosabb a regionális együttműködés. Egy térség országainak közösen kell növelniük a tőkevonzó képességüket, magukra irányítani más országok, régiók figyelmét, tette hozzá Németh Zsolt.
Görögország eurozónából való kilépése az övezet megmaradt tagjait is brutálisan sújtaná, ezért el kell oszlatni az ezzel összefüggő félelmeket. Hangsúlyozta az Inforádiónak a brüsszeli Brüggel intézet kutatója. Farkas Dávid először arról kérdezte Darvas Zsoltot, hogy az Egyesült Államok miért érezte meg az EU-nál jóval kevésbé a világgazdasági válság második hullámát.
Az Egyesült Államokban felismerték azt, hogy a bankrendszert nagyon hamar kell stabilizálni, helyreállítani a bizalmat, és azt is felismerték, hogy a magánszektor nagy adósságokat halmozott fel, amelyet szeretne csökkenteni, viszont miközben a magánszektor csökkenti az adósságát, akközben csökkenti a keresletét is. Ezért az amerikai makrogazdasági filozófia az volt, hogy a költségvetést addig nem teszik rendbe, míg a magánszektor igazodása meg nem történik, és a jelek szerint ez a politika legalábbis eddig sikeres volt, hiszen az Egyesült Államok egy elég stabil reálgazdasági növekedési rátát ért el, 2-3%, és ez várható a következő évben is. A munkanélküliség 10% fölüli szintről 8% alá csökkent, miközben Európában sajnos a gazdasági kilátások is rosszak, és a munkanélküliség is magas szinten stabilizálódott.
Hosszú távon kiderülhet, hogy mégsem az amerikai modell a helyes, mert ugye ott pedig az eladósodottság szintje brutálisan nagy.
Az Egyesült Államokban van egy rövid távú költségvetési probléma, hogyha az új elnök nem képes megállapodni a republikánus ellenzékkel, akkor jövő évben nagyon szigorú, automatikus megszorítások lépnek életbe. Az amerikai gazdaság 2-3%-át kitevő költségvetési megszorítás viszonylag rövid időn belül. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb meg fognak állapodni, és emiatt kevésbé tartok. A hosszabb távú kérdést illetően valóban az Egyesült Államok adóssága sokkal magasabb, mint az Európai Uniója vagy az euróvezeté. A GDP 130%-a körül fog tetőzni, míg az Európai Unióban 95% körül. Ezt nyilván idővel csökkenteni kell, ugyanakkor jelenleg az Egyesült Államok élvezi a piacok bizalmát, és szinte kamatmentes hitelként a rövid távú államkötvények után lényegében nem fizet kamatot, és a hosszú távú államkötvények után is nagyon szerény a kamat, tehát a piac legalábbis meghitelezte és bizalmat ad arra, hogy ez a költségvetési helyzet az fenntartható.
Ami az európai problémákat illeti, ugye a legproblémásabb hosszú ideje Dél-Európa, elsősorban Görögország és Spanyolország. Melyek azok a lépések, amelyek a következő hónapokban, években segíthetnek? Nyilván most itt lesz két hét múlva az uniós csúcs találkozó. találkozó, amelyen nagy előrelépést tehetnek az állam és kormányfők, de milyen konkrét lépések lennének szükségesek ahhoz, hogy a következő években pozitívabb képet lássunk?
A legeslegfontosabb a görög eurótagsággal kapcsolatos bizonytalanságnak az eloszlatása. Ugyanis jelenleg, amely megállapodás született Görögországról a hét elején, az önmagában még nem elégséges ahhoz, hogy a bizalmat helyreállítsa, hiszen a görög államadósság továbbra is nagyon magas lesz. Továbbra is fenn lesz annak a kockázata, hogy a görög gazdaság gyorsabban fog zsugorodni, mint ahogy most várják. Ez ahhoz vezethet, hogy az államadósság még magasabb lesz, a költségvetés hiánya még magasabb lesz, és egy idő után a európai hitelezők türelme elfogyhat, amely, hogyha megtörténne, akkor Görögország valószínűleg kilépne az euróvezetből, amely gazdasági katasztrófához vezetne ott is, de az euróvezet más részében is. Tehát ez a lehető legfontosabb, amit kezelni kell. Ezen kívül ezen gazdaságok, dél-európai gazdaságok általában gyenge versenyképességi helyzettel rendelkeznek, borzasztóan túlszabályozottak, tehát az úgynevezett strukturális reformok terén nagyon sokat kell tenniük, de ez önmagában még nem elégséges, hiszen ez csak hosszabb távon hozhat gazdasági növekedést. Rövid távon szükség lenne segítségre az erősebb euróvezeti országokból, mint például Németországból, mivel válság előtt a németeknél alig növekedtek a bérek, Dél-Európában gyorsan növekedtek, a válság után ennek fordítva kell lenni. Tehát Németországban egy gyorsabb bérnövekedés a segíteni Dél-Európát is. Emellett Németországnak a költségvetési mozgástere számottevő, és ezt ki kellene használni arra, hogy a német gazdaságot segítse a német állam, viszont ha a német gazdaság jobban megy, akkor ez közvetett módon segíti a dél-európai országokat is.
Darvas Zsoltot, a brüsszeli Brüggel Intézet kutatóját hallották. Németországban jövőre jelentősen emelik a nyugdíjakat. Az intézkedés nyitánya annak a döntésnek, amelynek értelmében a kormány 2016-ig fokozatosan 10%-kal akarja növelni a nyugdíjakat. Vince András tudósít Németországból.
Az ezredforduló óta ez lesz a legjelentősebb nyugdíjemelés, amelynek közvetett célja az ország keleti és nyugati felében élő polgárok nyugdíjának kiegyenlítése. Az ország újraegyesítését követően ugyanis az egykori NDK-ban folyósított nyugdíjak igencsak elmaradtak a nyugati tartományokban élőknek átutalt összegek mögött, így nem meglepő, hogy a kormány által hozott döntés értelmében jövőre a keletnémetek 3,5%-os emelésben részesülnek, míg az ország nyugati felében élők meg kell elégedjenek csupán 1%-kal. A rákövetkező esztendőben azonban már a nyugati tartományok nyugdíjasai is 2,5%-os emelésre számíthatnak, a keletnémetek ennél 1,1%-kal többet fognak kapni. Így az átlagos nyugdíj jövőre eléri az 1276 eurót. Mindez összefügg az állami bevételek folyamatos emelkedésével. Ellenzéki körök azonban rámutattak arra, hogy a konzervatív-liberális koalíció döntésében alig hanem komoly szerepet játszik az is, hogy jövőre parlamenti választás lesz Németországban, és a nyugdíjasok egyre népesebb szavazótábort alkotnak. Jelenleg 20 millió személynek folyósítanak nyugdíjat Németországban, ahonnan Vince Andrást hallották.
Az Egyesült Államok azt állítja, hogy hatalmas erőfeszítéseket tesz a globális felmelegedést elősegítő gázok emissziójának visszafogására. A megjegyzés Dohában hangzott el, ahol 200 kormány próbál egyességre jutni egy a klímaváltozás elleni fellépésről szóló nemzetközi egyezményről. Svetnik Endre összefoglalóját hallják.
Amerikában jelenleg energiaboom zajlik. Az újfajta módszerekkel folytatott úgynevezett palagáz kitermelés miatt leestek az energiaárak, és a Nemzetközi Energiaügynökség azt jósolja, hogy az Egyesült Államok éveken belül önellátóvá válhat. Mindez pedig jó a környezetvédelemnek, legalábbis így próbálta beállítani a Dohában zajló nemzetközi konferencián az amerikai küldött. Jonathan Pershing főtárgyaló arról beszélt, hogy hazája hatalmas erőfeszítéseket tesz az üvegházi gázok kibocsátásának visszafogására. A Katarban folyó kéthetes tanácskozáson a világ 200 országa próbál egyességre jutni arról, hogy 2015-ig kötelező érvényű megállapodást hozzanak tető alá az üvegházi gázok emissziójáról. Ez váltaná fel az 1997-es kiotói jegyzőkönyvet, amelynek teljesítésétől Washington például elzárkózott. Az Obama kormányzat klímaváltozás elleni fellépését pedig eddig sikeresen blokkolta a republikánus kongresszusi alsóház. Bár a gazdasági visszaeséssel küszködő Amerikának jó az olcsó energia, de aktivisták és szakértők azt állítják, ez éppenséggel azt jelentheti, hogy Washington még inkább leveszi a napirendről az energiahatékonyság és így az üvegházi gázok kérdését. Ironikus módon a nemzetközi konferencia házigazdája Katar, az az ország, ahol a világon a legmagasabb az egyfőre jutó klímagáz emisszió. mindez az olaj- és gázkitermelés és a klímaberendezések használatának eredménye. Az üvegházi gázkibocsátásról szóló kötelező érvényű nemzetközi egyezmény kidolgozását az utóbbi években a gazdag és fejlődő országok között kialakult patthelyzet akadályozta. Különösen a két legnagyobb kibocsátó, Kína és az Egyesült Államok kötélhúzása jelentett akadályt. Amerikában ugyanakkor a palagáz forradalomnak köszönhetően az utóbbi időben jelentősen visszaesett az emisszió, és a szénerőműveket gáztüzelésű erőművek váltják fel. Az HSBC bank elemzése szerint viszont Kína kibocsátása még közel 20 évig nem csökken. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Londonban színészek, rendezők és színpadi szerzők használták ki az Evening Standard színházművészeti díjak kiosztásának gála ünnepségét, hogy élesen bírálják a kormányt a művészeteknek nyújtott állami támogatás 30%-os csökkentése miatt. A kormány nevében Maria Miller kultuszminiszter újságcikkben válaszolt, megemlítve, hogy a brit gazdasági visszaesés következtében szükségintézkedéseket kellett hozni, de a minisztérium egy alap létesítésével segíti a művészeti célú pénzgyűjtést tehetős magánszemélyektől vagy intézményektől. Sárközi Mátyást hallják Londonból.
Az Evening Standard díjkiosztó gála ünnepségen Sir Nicholas Heitner, a Brit Nemzeti Színház igazgatója, őrültségnek nevezte az elképzelést, hogy a művészeti intézményeknek nyújtott állami támogatás sokmilliós lefaragását adományokkal, vagy a lottó szerencsejáték bevételének egy részével lehet pótolni. Danny Boyle, aki az olimpiai nyitó ünnepség megrendezéséért vehetett át díjat, azért bírálta a minisztériumot, mert Angliában ezentúl nem lehet középiskolai érettségit tenni színművészetből, táncművészetből és képzőművészetből. Stephen Fry színész Nicholas Heitnerhez hasonlóan a támogatás nagyarányú csökkentését tartja elfogadhatatlannak, mint mondotta, a művészet nem krumpli, hogy közönséges gazdasági tényezőnek tekintsék. A brit művészeti intézmények javarésze a fennmaradásáért küzd, és ezt a küzdelmet könnyen elveszítheti. Sorra szűnnek meg kis művészszínházak, galériák zárnak be, társulatok oszlanak fel, főleg vidéken. Maria Miller kultuszminiszter visszautasította a vádat, miszerint a kormány nem szereti a művészeteket. Az európai rangú brit művészeti intézményeknek csak 15%-os támogatáscsökkentést kell elviselniük az elkövetkező 4 év során. Ez csekély áldozat a miniszterasszony szerint ahhoz képest, hogy például a rendőrség működési költségvetését 20%-kal vágják vissza a gazdasági recesszió miatt. A minisztérium és a brit művészeti tanács ugyanakkor 7 millió font sterling ráfordítással felállította a Catalyst alapot, amely hozzásegíti a művészeti intézményeket, hogy gyűjtő akciókat kezdeményezhessenek támogatók megnyerésére. Anglia azért viseli el más nemzeteknél jobban a gazdasági visszaesést, mert gazdag ország. Itt még sok olyan tehetős magánszemély van, aki művészet szeretetből hajlandó nagy összegű adományokra. Egy új rendelkezés elősegíti, hogy ez végrendelet útján is könnyebb legyen. A miniszter szerint is elsősorban a brit gazdaság fellendítésére volna szükség ahhoz, hogy elegendő mértékű állami támogatás jusson a művészeteknek, hiszen, mint a sajtóban közölt válaszában megállapítja, ezek nemzetközileg elismert színvonalukkal az ország hírnevét öregbítik. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Szabó Gergő.